Én is köszöntelek benneteket, kedves testvérek, szeretettel. Azon gondolkodtam így az imaórai ige meg üzenet kapcsán, hogy azért nem kis dolog az a társadalom fejlődésében, hogy a népet megkérdezik arról, vagy a nép eldöntheti azt, hogy ki legyen az, aki törvényeket hoz felette. Azért ez egy új keletű dolog még így a magyar társadalomban is. Ezt gondoljatok bele, hogy valamikor dinasztia elv alapján történt ugye a hatalomnak az öröklése, vagy éppen erőviszonyoknak, a csatározásoknak az alapján. Aztán a népnek szerencséje volt, akkor egy jóindulatú ember lett az uralkodó, ha nem volt szerencsére, akkor egy bolond irányította az országot. Úgyhogy ez nem kis dolog, hogy lehet választani, hogy lehet eldönteni, hogy kik hozzanak törvényeket. Aztán arra is gondoltam, hogy az Isten ezt már nagyon-nagyon régen felkínálta a választásnak a lehetőségét az ember számára. Kezdetektől fogva ott van a választás lehetősége, válaszd az életet. Választhatsz az élet közül, választhatsz a halál közül, a te döntésedtől függ az, hogy az életben jársz, vagy a halálban jársz. Hogy is mondta Józsué annak idején azon a híres országgyűlésen? Én és az én házam népe, mi az Urat fogjuk szolgálni. Ti is választátok az Urat. És talán közhelynek tűnik, pláne ilyen hívő közhelynek most, de mégis igaz, hogy az Urat kell nekünk választanunk. Ez a fontos. Ez határozza meg a mi életünket, a mi lelki életünket, a mi mindennapi életünket, hogy ki mellé állunk, kinek adjuk oda a mi szívünket. Az Úr ma is ilyen választásra, ilyen döntésre hív bennünket, ezen a délelőttön is. Szeretnék egy történetet felolvasni az evangéliumokból. Lukács evangéliumának a 24. fejezetéből, a 13. verstől a 35. versig tartó szakaszt olvasom el. Ilyen helyünkön ülve maradva, nyitott szívvel hallgassuk most az igéket annak hosszúsága miatt. Így szólt tehát Isten igéje Lukács evangéliumának 24. fejezetéből, a 13. verstől elkezdve. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a nazareti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt. És hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek, ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, hogy egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Amen. Ugye az evangélisták az evangéliumokban feljegyeznek néhány olyan történetet, ami az Úr Jézus feltámadása és az ő mennybe menetele közötti időből származik. Ugye olvasunk találkozásokról, amikor a feltámadott Jézus megjelenik valakiknek a tanítványok közül. Mind a négy evangéliumban találunk ilyen feljegyzéseket. Ugye olvasunk arról, ahogy az asszonyokkal, a sírtól visszatérő asszonyoknak megjelenik Jézus. Aztán olvasunk arról, amikor Mária Magdalénának jelenik meg. Aztán olvasunk olyanról, hogy a tanítványok között jelenik meg az Úr Jézus. Először Tamás jelenléte nélkül, aztán Tamás jelenlétében. Ott vannak a mennybe menetel előtti események. Tehát vannak ilyen feljegyzések, hogy volt-e több, nem tudom, talán volt, mert az apostol még ír a korintusi levélben, hogy egyszer mintegy 500 embernek is megjelent, de ezek azok, amik úgy kiemelkednek, és ezek közül is az egyik ilyen történet, amit most felolvastunk, az úgynevezett Emmausi tanítványoknak a története. Ugye azért nevezzük őket Emmausi tanítványoknak, mert hát Emmausba igyekeztek. Innen kapták ezt a jelzőt, így ismerjük őket. Az evangéliumoknak egy jól ismert üzenete, jól ismert története, az ő történetük, amit most felolvastunk. Ugye azt olvassuk, hogy Jeruzsálemből mennek Emmaus felé. És látjuk a leírásból, olyan nagyon világosan kitűnik, szembeötlik az, hogy milyen óriási csalódás van a szívükben. Milyen bánat és szomorúság az, ahogy mennek az úton és egymás között beszélgettek. Ők ugyan nem tartoztak az Úr Jézusnak a szűken vett tanítványi közösségéhez, az apostolokhoz. Ők is tanítványok voltak, ez teljesen világosan ugye kiderül mindjárt az első szóból, ahogy a történet kezdődik, tanítványai közül ketten. Olyan emberek voltak hát ők, akik ők is ott voltak Jézusnak a közelében. Látták a csodáit, hallották az Úr Jézusnak a tanításait, és nem volt kétség számukra az, hogy Jézus Istentől jött. Olyan ember az Úr Jézus, akit az Úr küldött a népéhez. Óriási reménységgel és vágyakozással voltak ő mellette, élték ott az életüket ő mellette, ők is. Most pedig egy keserves emlék van a szívükben, a néhány nappal azelőtt történt eseményeknek az emléke, a nagypénteknek az emléke. Egészen bizonyos, hogy ők is megvoltak döbbenve akkor, amikor látták a mestert a kereszten, ők is összezavarodtak a többi tanítvánnyal együtt. Úgyhogy ami néhány napja tapasztaltak miatt, amit átéltek, amit láttak, nem értik a jelent. És erről beszélgetnek maguk között. És nem értették a jelent az apostolok se, nem értették a jelent a tanítványok sem. Én azt gondolom, testvérek, hogy meg lehet azért őket érteni. Meg lehet érteni az apostolokat is, ahogy látjuk az összezavarodottságukat, meg lehet őket, ezeket a tanítványokat is érteni. De gondoljunk abba bele, hogy ezek az emberek nagyon komolyan hittek Jézusban. Nagyon komolyan követték Jézust az ő útján. Egyszer Péter azt kérdezi az Úr Jézustól, hogy mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk. Most ne a jutalom kérdésére koncentráljunk, hanem a megállapításának az első felére, történetesen arra, hogy mikor azt mondja, hogy mi mindent elhagytunk, érted? Mindent elhagytunk. Elhagytunk családot, barátot, feleséged, gyermeket, házat, terveket, célokat, munkát. Mindent elhagytunk azért, hogy téged kövessünk. Egy nagyon komoly döntés az embernek az életébe, amikor mindent felad az életéből, és valami mást kezd csinálni. Miért tették ők ezt? Miért vállalták Jézussal ezt a sorsközösséget? Azért, mert felismerték benne azt, akinek az eljövetelét a próféták az ószövetségi időkben már sokkal-sokkal korábban előre jerezték. Felismerték Jézusban a Messiást, az Isten fiát. Ott voltak körülötte, látták az ő csodáit, hallották az ő tanítását, látták a gyógyulásokat, tanúi voltak a szabadulásoknak, tanúi voltak mindannak a hatalmas szellemi erő megnyilvánulásnak, ami az Úr Jézusnak a szolgálatát követte. És nyilván ott volt bennük az a várakozás is, hogy egyszer csak Jézus Izraelnek az élére áll, és beteljesíti azt, amit várnak az emberek a Messiástól, történetesen az, hogy megszabadítja Izraelt az elnyomó római hatalom alól. Ugye ez a gondolat, ez a várakozás, ez itt ebből a beszélgetésből is kiderül, hisz mondják itt ez a két tanítvány Jézusnak, aki megy mellettük az úton, hogy pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Tehát ő fogja Izraelt megszabadítani, nem csak lelkileg, nem csak a bűneiből, hanem politikai módon, fizikálisan, valóságosan visszaszerzi a Izrael számára a függetlenséget, hogy nem a rómaiak fognak törvényt írni felettük, ők sem választhattak, ugye, Izrael sem választhatta az uralkodó hatalmat, hanem kapták, rájuk erőltette magát a római hatalom fegyverrel és erőszakkal, és ők hoztak törvényt fel nekik. Nekik kellett adót fizetni, ők határozták meg az ő életüket. Na ezt várták a Messiástól, hogy ez ellen tenni fog, elhozza majd a várt szabadságot. Aztán egyszer csak azt látják, hogy a mestert, aki felé ilyen nagy reménységgel vannak, ilyen nagy várakozással, teljesen jogosan is láthatták, érezhették, tapasztalhatták annak isteni küldetését, isteni hatalmát, egyszer csak azt látják, hogy jönnek főemberek, fegyveresek, és elfogják, meggyalázzák, megverik, keresztre feszítik két bűnössel az oldalán, és azt látják, hogy mindennek vége. Mindennek vége. Azt, amiben hittünk, az, amiben reménykedtünk, az, amire föltettük az életünket, egyszer csak semmivé válik. Összeomlik, összetörik. Ott van a mester a kereszten, ott haldoklik. És lehet, hogy az utolsó pillanatig arra vártak, hogy na majd most fog lejönni a keresztről Jézus. Az utolsó pillanatig várhatták ennek a megtörténtét, és ugye még gúnyolódnak is vele némelyek, na, hogyha az vagy, akinek mondod magad, ha Isten fia vagy, akkor csináld ezt, meg gyere le a keresztről. És nem jön le a keresztről. És ott van a kereszten, és ott vérzik a kereszten, ott szenved a kereszten, és egyszer csak szembesülnek a tanítványok azzal, ami ebben a földi életben mindennek a végét jelenti, a halállal. Látják azt, hogy az ő mesterük, az ő szeretett Jézusuk meghal a kereszten. Mindennek vége. Nem olyan régen, napokkal azelőtt, még azon gondolkodtak, hogy majd ki ül az ő jobbjára, meg ki ül az ő baljára, ki hogyan fog majd uralkodni vele. Ezen gondolkodtak, ilyen gondolataik voltak, hogy majd az eljövendő korszakban ők milyen nagy pozíciót fognak Jézus mellett betölteni, mint az ő tanítványai, és egyszer csak most azt látják, hogy a vágyak, a tervek, a célok, az álmok, ezek mind összetörnek. Ott látják, összetörve a kereszten. Mit érezhettek akkor, amikor ezt látták, amiben komolyan hittek, amire az életüket föltették, és egyszer csak azt látják, hogy vége. Gondoljunk csak bele, testvérek, hogy belegondolni is rossz, de mégis egy pillanatig. Gondoljunk csak bele abba, hogy mi volna, hogyha hirtelen bizonyossá válna, hogy az, amiben hiszünk, az hiába való. Hogy a hitünk az csak egy álom. És ez bizonyossá válna, hogy nincs a hitünknek semmilyen alapja, az, amiért áldozatot hoztunk, az, amire az életünket föltettük, az, amire odaszánjuk magunkat, annak tulajdonképpen semmi értelme. Hirtelen értelmét vesztik a bizonyságtételek, hirtelen értelmét vesztik az énekek, értelmét vesztik az igehirdetések, értelmét vesztik az imádságaink, ezt élnénk át. Hát azt hiszem, egy óriási lelki krízis lenne, és a tanítványok ott a kereszt alatt ezt élték át. Ez a két Emmausi tanítvány is ezt érte át. És ezt a érzést, ezeket a gondolatvilágokat látjuk abban, ahogy ők mennek Emmaus felé. Pedig Jézus többször is jelentette nekik, hogy ez fog történni, tehát az ember fiát meg fogják ölni, keresztre fogják feszíteni, háromszor is hirdette ezt, de utána van feltámadás, van folytatás. Olyan világos az ígéret, és mégsem hittek neki. Hát, könnyen lehetne most pálcát törni felettük, hogy hát ilyenek, meg olyanok, meg amolyanok, de azt gondolom, hogy jó ilyenkor magunkba nézni. Mi mindenkor tudatában vagyunk az Úr ígéreteinek. Mi, amikor átéljük lelki próbáinkat, krízis helyzeteinket, mindenkor teljes hittel és bizonyossággal tudunk Jézusnak a szavára, az Úr Jézusnak a szavára, az igének a tanítására emlékezni, és tudunk abban mindenféle kétség és kételkedés nélkül hinni és bízni. Hát, azt gondolom, hogy nem. Ez a Emmausi út annyira példázza, olyan szépen példázza a mi lelki útunkat, amin csalódásaink miatt járunk meg olyan sokszor. Ezt gondoljunk bele, hogy hova mennek ezek a tanítványok Jeruzsálemből. Én azt gondolom, hogy haza, Emmausba. Vissza a régi életbe. Szép volt a Jézussal együtt eltöltött idő, jó volt a közelében, reménységünk is volt a jövőre nézve, de mindennek vége. Térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk. Mert összetörtek álmaink. Mert összetört reménységünk. Mert minden olyan értelmetlen és olyan hiába valónak látszik már. Menjünk vissza haza, és éljük tovább az életünket, ahogy eddig tettük. Van egy szép emlékünk, szép volt ez a 3 év, de most már ennek vége. Valami ilyen érzések vannak a tanítványokban is, amikor azt mondja egyszer Péter, hogy menjünk halászni. És elmennek a Tiberiás tengerre, és elmennek halászni. És ugyanúgy nem fognak semmit, mint annak idején a Jézussal való találkozásukkor. Mint hogyha magamat látnám, testvérek. Amikor telve vagyok reménységgel, dúzadó önbizalommal, hatalmas hittel, aztán történik valami az életben, valami nem úgy alakul, valami változik nem úgy, ahogy szeretném, és összetörik minden. Egy óriási csalódás, tönkrement elképzelések. És tudjátok, én is úgy érzem magamat ilyenkor, talán mint ezek a tanítványok, hogy ez a Jézus, akiben én hittem, akiben én reménykedtem, ez olyan, de olyan messze került már tőlem, mint hogyha sohasem ismertem volna őt meg. Miközben így ugye haladnak az úton bánatosan beszélgetve, Jézus csatlakozik hozzájuk. Nem tudják, hogy ő, azt mondja itt az írás, hogy valami a látásukat eltakarta, tehát nem ismerték fel Jézust, de ő csatlakozik hozzájuk. Úgy elgondolkodtam azon, hogy olyan sok vándor lehetett az úton abban az időben akkor. Miért pont hozzájuk? Miért pont őket választotta? Miért pont hozzájuk csatlakozott? Én azt gondolom, hogy Azért, mert látta az ő szomorúságukat. És azért, mert ők tudta, hogy miről beszélgetnek. Tudta, hogy mivel foglalkoznak. És látta az, hogy nem egy dühös lázadás, nem egy elkeseredett szembenállás van ezeknek az embereknek a szívében, hanem a nagypéntek miatti szomorúság. És Jézusnak fontos volt az, hogy ezeket az embereket megvigasztalja. Ugye az valgasság volna azt mondani, olyat ígérni, hogy a hívő életben nincs és soha nem is lesz semmilyen csalódás. De igen, mindennapi tapasztalatunk az, hogy van csüggedés, van elkeseredés, van értetlenség. Mégis, Uram, ezt most miért? Miért engedted így az életemben? Miért ez történt, ami történt? Pedig én úgy imádkoztam, és úgy reménykedtem, és olyan bizalommal voltam abban, hogy te cselekedni fogsz. Van csüggedés, de ez soha ne váljon lázadás. Én azt gondolom, csüggedhetünk, de az öklünket ne rázzuk dühösen az ég felé, sohasem. Szomorkodjunk, de ne káromoljuk az Urat. Mert Jézus látja szívünknek az állapotát. Fontos neki, hogy bennünket az ő drága jelenlétével megvigasztaljon. És ez az Emmausi út ezt is példázza Jézusnak a velünk való voltát. Ő azt ígérte, hogy velünk van a világ végezetéig. Velünk van a mi mindennapi életünkben. Ő velünk akar jönni, és nem csak akkor van velünk, amikor ide jövünk a gyülekezetbe, hanem akkor is velünk van, amikor elmegyünk dolgozni. Akkor is velünk van, amikor valami nehéz élethelyzetben vagyunk. Lehet, hogy olyan láthatatlanul, olyan kiszámíthatatlanul, de mégis velünk van. És az Emmausi út ezt példázza. És le lehet azt hinni, hogy nem csak úgy általában velünk van, hanem én velem is, személyesen is velem van. És hogyha én alkalmasint át is érzem azt az érzést, hogy engem az Isten elhagyott, hogy magányos vagyok, hogy magamra hagyott vagyok. Ez akkor sincs úgy. Az Úr Jézus a kereszten átélte azt, amiről a Zsoltáros ír egy helyen, hogy az Úr elfordult tőlem, elvesztettem az Urat. Őnála ez valóság volt. Ő tényleg megtörtént az ő életében, hogy mit jelent az, hogy az Atya elfordult tőle. Amikor ő fölkiáltott ott a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, akkor ez valóság volt. Ez nem csak egy érzés volt, ez nem csak egy olyan tünemény volt, hanem ez nagyon-nagyon komoly valóság volt Jézusnak az életében, hogy a mennyei Atya elfordult tőle. De nekünk ilyet nem kell átélnünk, hívőknek, az övéinek, az ő megváltottainak, Isten gyermekeinek. Lehet, nem látjuk az ő mosolygó arcát, de mégis ő ott van. Mégis velünk van, mert ő ezt megígérte. Urunk figyeli és ismeri az életünket. Milyen hír ez? Félelmetes vagy örömteli? Én azt gondolom, hogy ha titkos bűnökben élünk, akkor félelmetes ez a gondolat, hogy Isten ismeri az életünket, figyeli az életünket. De hogyha őszinte vágy van a szívünkben az Isten akarata szerinti életre, akkor ez a hír, ez jó hír. Ez a hír, ez örömteli hír. Az, hogy csatlakozott a tanítványokhoz, az azt jelentette számukra, hogy visszanyerték reménységüket. Megteltek örömmel. Jézus jelenléte mindig ezt jelenti, hogy nagypéntekből húsvét lesz. A bánatból öröm, a reménytelenségből reményteljes jövő. Jézus valóságos megoldást hozott ezeknek az embereknek az életébe az ő jelenléte által. És az is olyan szép, ahogy rávezeti őket a problémájukra. Nagyon komolyan és valóságosan segít rajtuk. Látjuk, mennyire kicserélték volna ezeket az embereket. Olyan változás van az életükben, ahogy eltűnik a reménytelenség, és megtelnek reménységgel, ahogy megtelnek a bánat, elmúlik, és örömmel telik meg a szívük. De ugye ez nem úgy történt, hogy valamiféle képzeletbeli varázspálcával Jézus megérintette őket, és egyszer csak történt egy nagy változás, most ilyen voltam ebbe a percben, és most már hirtelen örvendezek, hanem Jézus nagyon szépen rávezeti őket a saját problémájukra. Mert nézzétek csak, miben látják ők mindennek az okát, ennek a helyzetnek, amiben kerültek, ennek a szomorú, csügget, kétségbe esett, reménytelen helyzetnek. Miben látják az okat? Azt mondják, hogy hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogy feszítették meg őket. Tehát annak, hogy milyen reménytelen helyzetben vagyunk, annak a főpapok az okai, meg a főemberek az okai, akik a mi drága mesterünket megfogták ártatlanul, és keresztre feszítették jogtalanul, ők az okai. Aztán jönnek a mi asszonyaink, még azok is összezavarnak bennünket, pedig hát láttuk, hogy ott van halottan a kereszten, ők meg most azt mondják, hogy él. Hát ezek sem segítenek rajtunk, de ezek is csak összezavarnak bennünket. És akkor kiderül, hogy tulajdonképpen az ő reménytelenségüknek, lelki nyomorúságuknak nem is ez az oka. Annak az oka saját magukban keresendő. Olyan szép ez, ahogy Jézus erre rávilágított azon az Emmausi úton számukra, hogy azért vagytok ti ilyen állapotba, mert nem vettétek komolyan az ő szavait, aki pedig háromszor is elmondta, hogy ez fog történni. Hát ha komolyan veszitek, hát ha elhiszitek, ha odafigyeltek rá, akkor most nem lennétek ilyen csügget helyzetben, mert tudnátok azt, hogy ő igenis él. Rávezeti, elvezeti őket az írásnak a tekintélyéhez. Hogy ez már korábban is meg volt jövendőlve. Erről már a próféták is beszéltek. Hát csak ti nem figyeltek oda, mert balgatagok vagytok, meg resszívűek vagytok. Olyan szép ez, hogy elvezet oda bennünket, mert mi is hajlamosak vagyunk lelki nyomorúságainkat, lelki problémáinkat, nehéz helyzetünket, reménytelenségünket másokra fogni. A körülményekre, az emberekre, a munkatársakra, az elviselhetetlenekre. És azt mondja Jézus, hogy nem, én vagyok a saját magam nyomorúságának az oka, mert én vagyok az, aki nem figyelek az ő beszédére. Én vagyok az, aki figyelmen kívül hagyom azt, amit ő mond. Én vagyok az, aki nem foglalkozok az írásokkal. Én vagyok az, aki nem engedem, hogy Isten szent lelke vezessen az én életemben. Így vezeti rá őket a problémákra. És tudjátok, testvérek, azt gondolom, hogy ez a mi életünknek is a gondjai. Hogy balgatagok és restek vagyunk elhinni mindazt, ami az írásokban meg van írva, amit az Isten tanít nekünk. És ennek mindig veszteség az ára. Mindig kár az ára, amikor nem veszük komolyan az Istennek a szavát. Tehát gondoljatok bele, hogy Jónás is, amikor szól hozzá az Úr igéje, menj Ninivébe. Mi minden megspórolhatott volna, hogyha komolyan veszi az Istennek a szavát? Mi mindent megspórolhatott volna? Jön a szózat, el kell menned Ninivébe, és ott prédikálnod kell a bűnös városnak. Erre Jónás fölül az első hajóra, és elindul az ellenkező irányba. Meg kell vennie a hajójegyet. Anyagi kár, tök fölösleges kiadás. Semmi értelme. Aztán ugye még tetőződik a kár, mert ő miatt az egész hajó majdnem elsüllyed, az emberek kétségbe esnek. Át kell élni a halál, az, hogy a halál torkában jár. Ezt mind megspórolhatta volna, hogyha enged az Isten szavának. És végül is hova jutott Jónás? Ninivébe. Egyszer olvastam egy könyvbe, hogy látott egy szekeret, ami után két kutya volt kötve, írja az ember. Az egyik kutya vígan ügetett a szekér mellett. A másik kutya nem akart menni, húzatta magát. Mind a kettő ugyanoda érkezett, de melyiknek volt jobb? Az, amelyik vígan ügetett a szekér mellett. A másik is ugyanoda jutott, ugyanaz lett a vége. Az Isten kegyelme munkálkodik az életben, sokszor fájdalmasan. Ugyanoda fogunk jutni, csak nem mindegy, hogy milyen lelki nehézségekkel megyünk keresztül. És ha komolyan vennénk az Isten szavát, ha odaszánnánk magunkat az engedelmességre, akkor nagyon-nagyon sok kárt, lelki kárt spórolhatnánk meg magunknak. És nézzétek csak, milyen az igazi lelki gondozás dorgálja őket. Azért olyat mond nekik, hogy balgatagok. meg olyat mond nekik, hogy reszívűek. Nem kíméli őket, mégis gyógyít. Mégis gyógyít. Mégis jó hallani, ahogy a hibát megmutatja. Ki szereti azt, hogyha rámutatnak a hibájára? Én nem szerettem. És általában emberi tulajdonság, hogy egyből elkezdünk védekezni, vagy támadni, hogyha valaki a hibánkra felhívja a figyelmet. Jézus itt azt teszi, egy nagyon komoly lelki hibára hívja fel a figyelmet, és ez mégis jó. És ez mégis kívánatos. És mégis örömteli, mert ebben van a gyógyulás. Ott ülnek az asztal mellett, és az Úr Jézus veszi a kenyeret, megtöri, hálát ad, és ebben a pillanatban felismerik őt. Egy nagyon érdekes jelenség ez egyébként, és ezt több ilyen történetben találjuk megírva, hogy elsőre hirtelen nem ismerték föl a feltámadott urat. Mint ahogy a Mária Magdaléna sem ismerte föl elsőre, ezek a tanítványok sem ismerték föl, ott a már említett Tibériás tengeren, ott hirtelen, ott az apostolok sem ismerték föl elsőre és hirtelen. Egy érdekes dolog ez, és mindig ott van a változás, amikor egy embernek a szeme megnyílik, és elkezd látni. És felismeri, hogy az, aki ő előtte van, az Jézus. És azt gondolom, testvérek, hogy a szemnek ez a megnyílása, a látásnak ez a megnyerése, erre van szüksége mindannyiunknak. És erre van szüksége minden embernek. És ez létkérdés. És hogy tovább megyek, örök létkérdés, hogy felismerjük-e Jézust. Hogy felismerjük-e Jézusban a megváltót. Felismerjük-e Jézusban az Isten fiát. Miért van ez a homályos látás, ez a rossz látás? Ugye itt lelki látásról kell beszéljünk, de nagyon szép kapcsolat van a lelki látás és a testi látás között. Ahhoz, hogy lássuk egymást, mire van szükség? Hát először is működő szemre, egy egészséges szemre, egy jó látásra ugye szükség van. Így van ez lelki értelemben is, és ez az, ami nagyon nagy problémánk, hogy az öröklött bűn miatt, ami bűnös voltunk miatt, rossz a mi látásunk. Azt olvassuk, írja Pál apostol második korintusi levélben, ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Tehát az a mi problémánk, hogy nem működik ez a mi lelki látásunk, a jót rossznak, a rosszat jónak látjuk, az anyagot ruházzuk fel olyan tulajdonságokkal, amik egyébként a szellemet illetnénk, Istent látunk ott, ahol nincsen, és az igaz Istent, és az ő küldettét, Jézust, és az írásokat pedig nem látjuk, nem értjük, nem ismerjük fel. Mint hogyha pikkely lenne a mi szemeink előtt. Ugye ismerjük azt a történetet Pál apostol életéből, hogy ő is megvakul, és amikor imádkoznak érte, akkor azt olvassuk, mint a pikkelyek estek volna le a szeméről. Na ilyen pikkely van lelki értelemben is a mi szemünk előtt, ezért nem látjuk. Néha rádöbbenünk arra egy-egy emberre, hogy lehet egy ember ennyire konok, ennyire makacs, hogy nem láthatja azt a nyomorúságot, amit okoz maga körül, és hogy nem láthatjuk az Istennek a dicsőségét. Azért, mert pikkelyek vannak a mi szemünk előtt, nem jó a mi látásunk. És az Isten kegyelmének a munkája, hogy a látást, a szemnek a lelki látást visszaadja. Ő az, olvassuk, aki megnyitja Lídiának a szemét, hogy lásson, hogy higgyen. Az Istennek a munkája ez az újjászületésben. És tudjátok, mi az a két dolog, amit egy egészséges lelki látású ember rögtön meglát? Az, amit Péternél látunk, ott az egyik esetben, mikor leborul előtte, és azt mondja, menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok én. Ki mondta ezt Péternek abba a történetben? Mondta ezt valaki egyetlen szóval? Nem. De meglátta a saját maga elveszett, nyomorult állapotát. És ez Isten kegyelmének a munkája. A másik pedig, hogy meglátom, hogy Jézus az Isten fia, ő az én megváltom. Ez is egy természet fölötti látás. Ugye amikor Jézus kérdezi a tanítványoktól, hogy kinek mondanak engem az emberek, és mondják egyik ennek, egyik annak, és ti, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, mondja Péter. Boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Meglátta az, hogy kicsoda a Jézus. A másik dolog, ami a látáshoz szükséges, az pedig a világosság. Szükség van világosságra. Ha lekapcsolnánk a villanyt, behúznánk a függönyöket, vagy bekötnénk a szemünket, nem látnánk semmit, pedig szemünk működik, de ahhoz, hogy lássunk, ahhoz fényre, ahhoz világosságra van szükség. Így van ez lelki értelemben is. Ez a világosság az Úrtól jön, az igén keresztül, a bizonyságtevéseken keresztül, a közösségen keresztül. Ott, amikor ülnek annál az asztalnál, Jézus kezében a kenyér és megtöri, abban a pillanatban árad a világosság az ő lelki szemükben, és abban a pillanatban meglátják és megértik, hogy ki az, aki ővelük szemben áll. A szemük megnyílott, most már bizonyosságuk van. Most már tudják azt, hogy ki az, aki ott van velük. És megtelnek örömmel. És milyen jó, hogy ez a történet, ez erre tanít bennünket, erre indít bennünket. Jézus velünk jár a mi életünknek az útján. Mehetünk hozzá. Elmondhatjuk neki szívünk minden bánatát. Elmondhatjuk csalódásainkat. Elmondhatjuk reménytelenségünket. Elmondhatjuk csüggedésünket. És a vele való közösségben pedig gyógyulhat a mi lelkünk, erősödhet a mi lelkünk, élhetünk ővele boldogan és örömteljesen. Hát kívánom ezt mindannyiunk számára.